Szüntelenül imádkozzatok. Eddig olvasom ezt a kis igét. Kedves testvérek, Pál apostolnak a Tesszalonikai beliekhez írott leveléből ezt a rövid kis gondolatot itt a 5. fejezetnek a 17. verséből a mai útmutatónk állította elénk, és ugye mivel, hogy Rogáte, azaz az imádság vasárnapja van, ezért különösképpen fontos, hogy magáról az imádságról beszéljünk, de bennem az a gondolat fogalmazódott meg, amikor elolvastam ezt a tényleg jól ismert kis igét, rövid kis igét, hogy tulajdonképpen mit is akar nekünk az apostol mondani, vagy mit akart annak idején közölni a tesszalonikai gyülekezettel az apostol, amikor azt mondta, hogy szüntelenül imádkozzatok. Mert persze az egyik dolog, ami ezzel kapcsolatban előkerülhet az emberben, az a valóban vég nélküli imádkozás, ami én úgy gondolom, hogy minden embernek szüksége, amelyre minden embernek szüksége van. Igenis, szükségünk van az Istennel való szoros, állandó kapcsolatra, hisz erről beszél az apostol. Amikor leírja ezeket a gondolatokat, hogy értsétek meg, hogy az isteni vezetés az életetekben ez szüntelen. Tehát mindig jelen kell lenni, minden egyes pillanatban gondolni kell arra, amikor cselekszünk, amikor gondolunk valamire, vagy amikor elképzelünk valamit, vagy szeretnénk megvalósítani, hogy Isten hogyan akar engem ebben vezetni. Mert ha nem kérem ki az ő véleményét, ha nem kérem az ő áldását az én útjaimra, akkor valószínű, hogy az áldás el is maradhat. És ez azért van, mert nem értem meg az ő akaratát, nem azon az úton indulok el, amelyen ő akarta, vagy amelyen ő szeretne vezetni, és aztán nem kell csodálkoznom azon, hogy mellékvágányokra futok, kerülő utakat kell bejárnom, míg végre Isten kegyelméből visszatérhetek arra a keskeny útra, de addig annyi fájdalmat, annyi botlást kell elkövetnem, vagy annyi olyan sérelem, vagy fájdalom ér, amit el lehetett volna kerülni. Tehát az egyik dolog az, hogy szüntelenül imádkozzatok, hogy valóban szükség van az embernek erre az állandó kapcsolatra az Istennel. De van ennek a szüntelennek egy másik jelentése, legalábbis szerintem, amiben az apostol tulajdonképpen nem arról akar csak beszélni, hogy időben milyen fontos, hogy mindig az Úrral legyek kapcsolatban, hanem a szüntelenül való imádság az tulajdonképpen azt akarja mutatni, vagy azt arra akar bennünket tanítani, hogy milyen nagy felelősség az ember életében az imádság. Vagyis, hogy a szüntelenül az állandó imádság azt akarja elénk állítani, hogy nem hagyhatom össze abba, mert nekem felelősségem van. Tehát a felelősséget szeretné a tanítványok, az akkori gyülekezet és a mi szívünkre is helyezni, hogy ne gondoljuk azt, hogy azt el lehet hagyni, azt félre lehet tenni, annak nincsen jelentősége, bár igen, ezen a területen igenis vannak kétségei az embernek, hogy egyáltalán persze felelősség, és erre akarja felhívni a figyelmünket, de vajon hat az én imádságom? Reggel az imaórán az Úr Jézusnak a gondolatait hozta elő a Máté evangéliumának a 6. fejezetéből, amikor a alabizsnáról, a könyörgésről, a bőtről beszél az Úr, és azzal fejeztük be a felolvasást a 6. fejezetnek a 8. versében, hogy mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek. És hát rögtön fölmerül az emberben a kérdés, hogy szüntelenül imádkozzunk, de van nekem hatása az én imádságomnak arra, hogy mi történik? Hisz az ige azt mondja, hogy az Atya tudja, mire van szükségünk, és mielőtt kérnénk, ő már mindennel tisztában van. Hát akkor miért van arra szükség, hogy én imádkozzak? Ha ő úgyis meg tudja cselekedni, még mielőtt én kérném, akkor van haszna az én imádságomnak? Van-e valami beleszólásom abba, hogy mi fog történni az életemben azáltal, hogy imádkozom? Vagy hát úgyis úgy történnek a dolgok, ahogy ezt Isten elgondolta. És én nekem tulajdonképpen lehet, hogy nincs is semmi szerepem. És akkor megkérdőjeleződik bennem sokféle dolog. És higgyük el, testvérek, hogy a hívő ember sokszor van ebben a dilemmában. Sokszor vagyunk abban a dilemmában, hogy egyáltalán van-e beleszólásom, vagy hathatok én esetleg akár imádságommal, akár cselekedeteimmel azokra a dolgokra, amelyek hatnak rám, amelyekben élek, vagy hát úgyis Isten mindent elrendez, és minek kellene nekem beleszólnom ebbe? És itt van a nagy kérdés, hogy imádkozzam-e, és próbáljam befolyásolni, cselekedjem-e, és próbáljam befolyásolni, vagy hagyjam arra, aki mindent tud. És aki titkon van, és aki titkon néz, az majd úgyis mindent elrendez. Nekem nem kell más tennem, csak beleülni a karosszékbe, és várni azt, hogy majd Isten úgyis úgy cselekszik, ahogy ő szeretné, vagy ahogy ő jónak látja. Emlékezzünk csak arra a történetre, ami éppen Élivel történik meg, ugye Sámuel elhívásával kapcsolatban, amikor Isten Sámuelnek elmondja azt, hogy milyen terve van Éli házával. Azért, mert a fiai Béliál fiai voltak, ő elfáradt az ő szolgálatában, és amikor az Úr világossá tette, hogy eltörli Élit és az ő fiait, akkor van egy szó, vagy egy mondat, amit Éli mond, és ami olyan elgondolkoztató, mégis megrázó, amikor azt mondja Éli, hogy de ő az Isten is, azt csinál, amit akar. És ha így nézzük az isteni utat, vagy az isteni utakat, akkor bennünk lehet az a gondolat, hogy de akkor mi mit teszünk? Akkor tulajdonképpen játékszerek vagyunk ebben a világban, mert Isten úgyis azt tesz, amit akar. Úgyis úgy cselekszik, ahogy neki, bocsánat a kifejezésért, kedve éppen adja. Hát van egyáltalán befolyásolásom azokra az eseményekre, amiben én élek? És egyébként is mindig ott a nagy kérdés, hogy tegyek-e dolgokat, ne tegyek, cselekedjek-e, akkor vagyok-e engedelmes Istennek, hogyha hagyom őt cselekedni, vagy akkor, hogyha buzgósággal próbálkozok, és imádkozok, és teszek dolgokat. Mert ott a nagy kérdés, hogy az én buzgóságom, tenni akarásom nem tesz-e keresztbe, vagy bocsánat a kifejezésért, keresztbe annak, amit Isten szeretne elvégezni, és talán az én buzgóságom az, ami miatt nem történnek meg dolgok, vagy lehet, hogy talán az én gyávaságom az, mert nem merek cselekedni, amiért aztán valami nem úgy történik, ahogy Isten azt szeretné. Tehát nagy kérdések ezek. Ebben a dologban még talán nagyon fontos megemlíteni azt, hogy bármit teszek vagy nem teszek, ez nem fogja befolyásolni az Isten ügyét. én megtehetek dolgokat, vagy látszólag úgy tűnik, hogy az én buzgóságom az, ami akadályozza az Istent, vagy talán az én buzgóságom az, ami segíti Isten, de ne gondoljuk azt, hogy mi megakadályozhatnánk, vagy esetleg előre vihetnénk az Isten ügyét. Amit Isten eltervezett, az be fogja teljesíteni. Ugye, amikor az Úr Jézus bevonul Jeruzsálembe, és mondják ott a farizeusok neki, hogy hát mondja te tanítványaidnak, hogy ne mondják azt, és ne csinálják azt, amit tesztek, akkor Jézus azt mondja, hogy de hát, ha ezek nem fognak kiáltani, akkor majd a kövek fognak. Tehát nem befolyásolhatjuk az Isten tervét. De akkor minek imádkozzunk? Akkor miért fontos a szüntelenül való imádság? Küzdjek Isten ügyéért, imádkozzak érte, vagy maradjak veszteg? Én azt gondolom, hogy mind a kettőre lehet felhozni történetet, amivel alátámaszthatjuk a dolgokat, illetve még akár cáfolhatnánk is ezeket. Gondoljunk csak arra a történetre, ami Dáviddal történik akkor, amikor elmegy az ő testvéreit meglátogatni a csatatérre, éppen ugye egy nagy nehézségbe ütközik Izraelnek a népe, ugye előjött ez a hatalmas ember, Góliát, és ugye kihívott valakit, hogy harcoljon meg vele Izrael népe közül, de senki sem meri vállalni. Senki sem meri vállalni ezt a csatát, és én azon gondolkodtam el, hogy vajon miért nem? Miért nem merik vállalni? Talán mindenki félt, talán mindenki gyáva volt Izrael népe közül. Lehet, hogy így is lehet értelmezni ezt a történetet, de van ennek egy másik olvasata, és én ezt talán sokkal jobban érzékelem, hogy inkább ez történhetett. Mert azért nem mondanám el, hogy mindenki gyáva volt. Hát ezek az emberek harcban edzett emberek voltak. Ezek nem az első csatájukat harcolták meg most. Hát gondoljunk csak arról, hogy mennyi csatát kellett megvívniuk ezeknek az embereknek, míg végül felépült az a nagy ország, ami elfoglaltak. Tehát nem erről van szó, hanem gondoljunk csak bele, hogy felelősséget vállalni azért, hogy az ő csatájuk lesz a győzelem vagy a veszteség záloga. Mert elindulhatok én, harcolhatok én, de amikor arról van szó, hogy én valakivel megküzdök, és hogyha ő győz, akkor az egész nép az én népem veszít. Ha pedig én győzök, akkor mi vagyunk a győztesek. Olyan szép ez a kép, de hogy valaki ezt megtegye. Én emlékszem gyerekkoromban, amikor a iskolában ugye sorversenyeket játszottunk, és hát ugye ezek, bocsánat, kicsit ilyen idéző, halálra menő dolgok voltak, mert hogy legyőzni a A-osztályt vagy a B-osztályt, azért ezek olyan dolgok voltak, hogy ezt muszáj volt megtenni. És amikor a utolsó győztes csatát kellett vívni valamiben, és valakit mondták, hogy akkor minden osztály állítson ki egy vagy két embert, és ez lesz majd a döntő. Hát mindenki húzta magát, hogy hát ez rajtam múlik, és hogyha elvesztem, akkor nem állok meg a többi előtt, akkor itt vége a győzelemnek, pedig már ezen múlik csak. És talán ez volt inkább az, ami ott történt ebben a történetben, hogy senki sem merte vállalni a felelősséget. Senki sem merte fölvállalni azt, hogy ő elindul, és majd ő megharcol. És akkor jön a kis Dávid, aki azt mondja a testvérei mondják, hogy na már megint te akarsz előtérbe kerülni, már megint előre tolod magad, már megint mutogatni akarod magad, de nem erről volt szó. Mert nagyon világosan mondja itt az ige, és mondja Dávid is, hogy a Góliátnak, hogy te a saját erőddel jössz. Azzal az erővel, azokkal az eszközökkel, amire úgy gondolod, hogy győzhetsz. Én pedig az Úrral megyek ellened. Tehát, hogy én nem magamat akarom mutogatni, én nem győzni akarok, hanem én látom annak a felelősségnek a súlyát, ami rajtam van, de nem tehetek más, mint elindulok, mert van felelősségem. És nem önmagamban bízok, hanem egyedül Istenben. És ezt a felelősséget szeretném a testvérek szívére helyezni. Hogy itt nem arról van szó, és amikor teszünk valamit, imádkozunk, vagy valamit valamilyen úton elindulunk, ez nem arról van szó, hogy már most megint valamit meg akarunk mutatni, hanem arról van szó, hogy felelősséget kell vállalni azért, amire Isten bennünket elhívott. Mert a legkönnyebb kibújni a felelősség alól. A legkönnyebb azt, hogy másikra hárítom. És ennek a felelősségnek van egy másik dolga, hogy biztos lehetek abban, hogy majd rajtam fogják köszörülni a szájukat, majd én leszek az, aki mindenben rossz lesz, de a felelősséget akkor is vállalni kell az Isten ügyéért. És itt hadd említsem azt a történetet, ami Mózessel történik meg. Amikor Isten azt mondja neki, hogy menj el a fáraóhoz, mondd el, és hát Mózes is ott van, hogy de Uram, hát mindent kitalál azért, hogy ne kelljen elmennie, és érti az ember, hogy miért. Hát nem tudok beszélni, nem baj, nem tudsz beszélni, majd ott lesz a te testvéred. Tehát, hogy próbál kibújni a felelősség elől, és érzem, hogy miért. Mert ez egy nagyon nagy dolog. De Isten belekényszeríti őt, és vállalja ezt az utat Mózes. És én azon gondolkodtam el, hogy vajon hányszor bánta meg, hogy egyáltalán elindult. Amikor elindul a fáraóhoz, amikor jönnek a csapások, és azt gondolná az ember, hogy most már minden jó lesz, azt látjuk, hogy amikor elküldte Isten, amikor elmondta, amikor megtörtént valami, akkor jön a fáraó válasza. És még húzunk egyet, ugye a nadrág szíjön. Na akkor még egy kicsit szorongassuk meg a népet. Hát mit gondoltak Mózesről? Na Mózes, hát inkább ne mentél volna sehova. És Mózes mit gondolt? Ó, én balgatok, hát kellett ez nekem? Hát persze, hogy nem. Hát ő is ugyanúgy küszködött ezzel a dologgal, hogy ott volt az isteni küldésnek a felelőssége pedig, és utána pedig azt látta, hogy nem úgy történnek a dolgok, ahogy szeretné. De Istennek mindennel terve van. Mert ezekkel a csapásokkal, ezekkel a megszorításokkal tulajdonképpen arra vezette Isten az ő népét, és vezette magát, Egyiptomot is, hogy minél hamarabb el tudjanak menni. Már a végén a fáraó is azt mondta, csak menjetek, csak ne legyetek itt, már elegem van. A nép is olyan érdekes, ugye, hogy már adott nekik mindenféle edényt. Tehát, hogy mindegy, csak menjetek már. És a nép is akart már menni, mert már nem bírta azt a terhet. Pedig látszólag úgy tűnt, hogy mintha minden ellenük szólna. Tehát mire buzdít bennünket mind a két történet, amit előbb említettem? Az, hogy fontos az, hogy Isten elhívott bennünket, hogy tenni akarjunk, hogy érezzük azt a felelősséget, amire Isten bennünket elhívott. És ugyanerről szól az előbb felolvasott történet is, amikor az Amálek megtámadja Izraelt. Éppen csak kijöttek Egyiptom földjéről. Már megjárták Márát. Ott is átéltek dolgokat. Volt, kaptak meleget, kaptak hideget. Szóval, hogy minden benne volt. Akkor jött a fűr, jött a manna. Tehát megtörténtek bizonyos dolgok. Ezután a történet után következik az, amit a múlt héten említettem, amikor meglátogatta Jetró Mózes, és most pedig azt olvassuk, hogy éppen csöbörből kijöttek, és már megint a vödörben voltak, mert jött az ellenség. És mit tehet ilyenkor az ember? Azt, amit sokszor teszünk. Elkezdünk zúgolódni, hogy Uram, már miért megint ilyen helyzetben vagyunk. Uram, már megint olyan dologba vittél bennünket, amit nem értünk. És Isten népére ez mindig jellemző, és mi ránk is. Nem csak Mózesék, vagy nem csak Izrael népe volt az, aki mindig zúgolódott, amikor nem úgy történtek a dolgok, amit szeretett volna, mert mindig az van, az első reakciója az embernek az, hogy Uram, miért? Már megint. És mit tett Mózes? Mózesnek nem ez volt az első gondolata, hanem az első gondolata az volt, hogy hát nézzük, hogy mit tehetünk. Nézzük, hogy milyen módon győzhetjük le ezt az eseményt. Nem tudjuk még, mi lesz, de ebben a helyzetben mit tegyünk? Hát ő mozgósít. És kijelöl embereket, ki mit csináljon. Valakinek imádkozni kell, valakinek el kell menni harcolni. És én itt tenném fel ezt a kérdést, mert azt mondja Isten igéje ma, hogy szüntelenül imádkozzunk. Mi az, amit mi szívesen vállalunk? Akkor, hogyha az Isten ügyéért valamit tenni kell. Mi az első reakciója az embernek? Hát én majd imádkozom. Ti csak menjetek. Testvére, menjél, szolgáljál, de majd én imádkozok. Imádságban hordozlak téged. És lehet, hogy kemény szavak ezek, de sokszor álszent ez a gondolat. Nagyon sokszor úgy gondolkodunk, hogy mi majd imádkozunk. És miért mondjuk ezt? Mert szeretnénk kibújni a felelősség alól. És sokszor nem azért, mert mi olyan buzgón szeretnénk egy ügyért imádkozni, hanem így szeretnénk tulajdonképpen kibújni a felelősség alól. Mert úgy gondoljuk, hogy ez egy könnyebb feladat. Imádkozás az a Isten országában a legfont, vagy a legkönnyebb feladat. De testvérek, az ige azt mondja, hogy nem ez a legkönnyebb feladat, a legnehezebb. És azt mondja Pál, hogy szüntelenül imádkozzatok. Na ezért nehéz ez. Mert ez felelősséggel jár. Gondoljunk csak arra a történetre, amikor az Úr Jézus találkozik egy béna emberrel, és azt mondja neki, hogy megbocsáttattak a te bűneid. És rögtön fel is háborodtak a ott lévő zsidók, hogy hát ki vagy te, hogy úgy gondolod, hogy a bűnöket megbocsáthatod. És akkor Jézus megkérdezi, mondjátok meg nekem, mit könnyebb mondani? Megbocsáttattak a te bűneid, vagy azt, hogy kelj fel és járj? Hát azt könnyebb mondani, hogy megbocsáttattak a te bűneid. Miért? Mert ez nem tudod igazolni. Én mondhatom mindenkinek, hogy testvérem, megbocsáttattak a bűneid, na és kimondani könnyű, de ki tudja ezt bizonyítani? De mennyivel nehezebb azt kimondani, hogy kelj fel és járj. Mert ez abban a pillanatban nyilvánvalóvá válik-e, hogy megtörténik-e. És ugyanígy vagyunk az imádsággal is. Ó, könnyű azt mondani, hogy testvérem, én majd imádkozok. De teszem. Elmondjuk egymásnak, hogy testvérem, majd gondolok rád, és elfelejtem. Csak mondom. Hol van itt a felelősség? Pedig ma reggel arról beszéltem, hogy a ti atyátok, aki titkon néz, és aki titkon van, megfizetnék egy nyilván. Isten látja ezeket a dolgokat. De nem csak ő látja, hanem hogy valóban imádkozom-e, az meglátszik annak az embernek az életén, akiért imádkozom. Mert lehet, hogy azért mondom csak, hogy imádkozom, mert le akarom rázni, de akkor ez is nyilvánvalóvá válik. Nézzük csak a történetet. Azt olvassuk, hogy amíg Mózes felemeli a kezét, és imádkozik, addig győz Izrael népe. És amikor leengedi a kezét, mondhatjuk megfárad az imádságban, akkor nincs győzelem. Tehát, hogy lehet ezt látni. És ugye tudjuk, hogy ma az anyák napja van, és arra kellett gondolnom, hogy igen, milyen fontos az, amit az anyák értünk imádságot elmondtak. És eszembe jutott az a páli gondolat a Timóteushoz írt levélből, amikor azt mondja Timóteusnak Pál apostol, hogy látva a benned lévő hitet, ami volt a te anyádban és ott volt a te nagyanyádban. És arra kellett gondolnom, hogy azért, hogy Isten úgy megáldotta ezt a fiatal tanítványt odaszánásban, szolgálatban, szentségben, annak az egyik nagyon fontos alapja az volt, hogy ott volt a nagyanyja és az ő anyja, aki imádkozott érte. Vagy éppen reggel beszéltem arról a történetről, amit ugye az ószövetségi történetben a bélpoklos katonáról, aki ugye Szíriából jön, Naamán nevezetű ember, aki eljött és meggyógyult a próféta szavára. De arról beszéltem, hogy mi volt az, ami megtartotta azt a kicsi leányzót ott, hogy nem veszítette el a hitét. És arra azt említettem, hogy talán azért, hogy bár az édesanyja nem tudta, hogy mi van vele, ő csak arra emlékezhetett, hogy a lányát elvitték fogságba, de nem mondott le róla. Hogy mennyire fontos ez az imádság, és adhatunk hálát azokért az édesanyákért, azokért az anyákért, szülőkért, akik így imádkoztak, és imádkoznak ma is a gyermekükért, mert az meglátszik. Vagy annak előbb-utóbb meg kell látszani az életükben. Tehát szüntelenül imádkozunk, mert az győzelmet jelent. És itt visszatérek megint arra, hogy mi a mi felelősségünk. Hogy milyen könnyen gondoljuk azt, hogy mi majd imádkozunk, és a többiek meg végezzék a többi dolgot. De testvérek, nézzük csak meg, hogy ki volt, akit az Úr az imádságra hívott el ebben a történetben. Három ember, akik már sokat bizonyítottak a csatákban, az odaszállásban, Mózes, Áron és Húr. Ezek az emberek, akiket az Úr kiválasztott, hogy imádkozzanak, mert a legnagyobb feladat nekik volt. És van, akiket pedig elhívott arra, hogy menjenek a harcmezőre. És vannak emberek, akiket az Úr sehol nem tudott elhívni. Akik ott voltak, a táborban, talán szomorkodtak, talán féltek, vagy zúgolódtak, de semmit nem tettek meg az Úr győzelmét, és ebből vannak többen. Ebből vannak a legtöbben az Isten népe közül, akik várják azt, hogy valami történjen, ha valami baj van, zúgolódnak, de csatában sem akarnak menni, se imádkozni nem akarnak. Igen, Isten felelősséget adott nekünk. És Isten elhívott bennünket arra, hogy imádkozzunk. De vajon mi komolyan veszük Isten elhívását? Vajon Isten el tud bennünket küldeni, imádkozni? Mert tudja azt, hogy ebben mi hűségesek leszünk. Vagy el tud küldeni harcba, mert ebben is kitartóak leszünk. Vagy azt mondja, hogy barátom, menjél vissza a táborba, üljél ott, talán egyszer majd alkalmas leszel, ha megtérsz, ha megérted az Isten szándékait, mert addig nem tudok veled mit kezdeni. Igen, ez a nagy kérdés. Ez, ami nekünk föl kell tenni, hogy Isten tud ránk bízni valami feladatot? Sokszor még a szeretteinkért sem vagyunk kitartóak az imádságban. Sokszor még olyan dolgokat sem teszünk meg, ami mondhatjuk, hogy természetes lenne, mert nem érezzük ennek a felelősségnek a súlyát. Hogy igenis, sok minden rajtunk múlik. Azon múlt, hogy felemelte a kezét Mózes. Azon múlt, hogy ott van-e mellette Húr és Áron, akik támogatják őt. És azon múlt, hogy ugyanakkor pedig kik harcoltak lent, akik odaszánták az életüket. És Isten ilyen embereket akar elhívni. Ilyenné akar bennünket tenni azért, hogy meglátszódjon az életünkben, a szeretteink életében, az Isten népe életében. Az, hogy Isten áldást hoz életünkre. És hogy bemenjünk arra a megígért földre, amit Isten nekünk ígért. Tehát kikre van szükség? Mózesekre, Áronokra, Húrokra. Olyanokra, akiket Isten komolyan el tud hívni az imádságra, a szolgálatra. Szüntelenül imádkozzatok. Azért, hogy Istennel közösségben legyetek, és azért, hogy megértsétek, hogy milyen nagy felelősség. Hogy amikor majd imádkozunk, akkor a utánunk lévő nemzedékben minél több kisleányka legyen, aki szolgál az Úrnak a legnehezebb helyzetben, és minél több Timóteus legyen, akik Isten ügyét előre viszik. Hát én azt kívánom, hogy legyünk ilyen gyermekei az Úrnak. Lássuk meg a felelősséget, és szüntelenül imádkozzunk. És Isten áldja meg így a gyülekezet, a család és a szeretteink életét is. Amen.